17. előmeneteli jelentés. Október 3. A lejtőn. Öngyilkossági gondolatok. Mindennek véget vetni most, amikor még ura vagyok tetteimnek, és tudatában vagyok a körülöttem levő világnak. De akkor az ablaknál várakozó Charlie-ra gondolok. Az ő élete, nem az enyém. Nem dobhatom el. Csak kölcsön vettem egy időre, és most visszakéri. Nem szabad elfelejtenem, hogy én vagyok az egyetlen ember, akivel ez valaha megtörtént. Továbbra is rögzítenem kell gondolataimat és érzéseimet mindaddig, amíg tudom. Ezek az előmeneteli jelentések Charlie Gordon adományai az emberiség számára. Ideges és ingerlékeny lettem. Nézeteltéréseim vannak a lakókkal, mert késő éjszakáig járatom a zenegépet. Sokszor csinálom ezt, amióta nem zongorázom. Nem helyes a gépet állandóan harsogtatni, de azért teszem, hogy ébren tartsam magam. Tudom, hogy aludnom kellene, de minden percet sajnálok, amikor nem vagyok ébren. Nem csupán a nyomasztó álmok miatt, hanem mert nem akarom elvesztegetni az értékes időt. Azt mondogatom magamnak, lesz időm aludni később, amikor sötét lesz. Az alattam lakó Mr. Vernor azelőtt sose panaszkodott, de most mindig veri a csővezetéket vagy a szobája mennyezetét, úgyhogy hallom a dörömbölést a lábam alatt. Eleinte nem vettem tudomást róla, de az éjszaka feljött házi köpenyben. Veszekedtünk, és az orra előtt becsaptam az ajtót. Egy óra múlva visszajött egy rendőrrel, aki közölte velem, hogy nem gramofonozhatok ilyen hangosan hajnali 4 órakor. Vernor arcán a mosoly annyira felbőszített, hogy alig bírtam tűrtőztetni magam, hogy meg ne üssem. Amikor elment, összetörtem az összes lemezt és a gépet. Úgy is csak önámítás volt. Nem is szeretem már igazán ezt a fajta zenét. Október 4. Az eddigi legfurcsább terápiás kezelés. Felizgatta Strauss-t. Erre ő sem számított. Ami történt, nem merem emléknek nevezni, pszichikus élmény vagy halucináció volt. Meg sem kísérlem megmagyarázni vagy értelmezni, csupán lejegyzem, ami történt. Ingerlékeny voltam, amikor a rendelőjébe érkeztem, de ő úgy tett, mintha nem venné észre. Rögtön lefeküdtem a díványra, ő pedig szokása szerint leült, oldalt és egy kicsivel mögöttem, éppen csak, hogy ne lássam. És várta, hogy elkezdjem a szertartást, hogy kiöntsem az agyamban felgyülemlett mérgeket. Szemem sarkából hátra sandítottam rá. Fáradtnak és ernyetnek látszott, s valahogy Mattre emlékeztetett, ahogy a borbészékben ülve vendégekre vár. Megemlítettem Straussnak ezt a képzett társítást, és ő bólintott és várt.
Vendégekre vár?
Kérdeztem. Át kellene alakítatnia ezt a díványt borbélyszékké. Akkor aztán, ha szabad asszociálást akar, kinyújtóztathatja a paciensét, ahogy a borbély teszi a vendégekkel szappanozáskor. És amikor vége az 50 percnek, megint helyre billentheti a széket, és tükröt adhat neki, hogy láthassa, milyen a külseje, miután megborotválta az egóját. Nem szólt semmit. S habár szégyeltem magam, amiért gúnyolódom vele, mégsem tudtam abba hagyni. Aztán, amikor a paciens eljön kezelésre, azt mondja, kérem, vegyen le egy kicsit ott fönn a szorongásaimból, vagy ne nyírja a szuperegómat túl rövidre, legyen szíves, vagy éppenséggel belép, és így szól. Mosást én nekem, úgy értem, énemnek.
Aha!
Észrevette ezt a nyelvbotlást, doktor? Jegyezze meg, azt mondtam egy mosást én nekem, ahelyett, hogy énemnek. Én nekem, énemnek. Közel van, ugye? Azt jelenti ez, hogy meg akarok tisztulni a bűneimtől? Újjászületés? Újrakeresztelés? Vagy csak egy hajszálon függ a megmenekülésünk? Lehet egy idiótának is ideája? Vártam valamilyen megnyilatkozást, de ő csak megmozdult a székében. Ébren van? Kérdeztem. Figyelek, Charlie.
Csak figyel? Soha se lesz dühös?
Miért akarja, hogy dühös legyek magára? Sóhajtottam.
Az egykedvű Strauss, a rendíthetetlen. Mondok magának valamit. Torkig vagyok a kezelésekkel. Most már mi értelme van a terápiának? Éppen olyan jól tudja, mint én, hogy mi fog történni. De azt hiszem, nem akarja abba hagyni, mondta. Folytatni akarja, igaz? Ostobaság! Csak pazarlom az időmet és a magáét is. Feküdtem ott a félhomályban, és bámultam a mennyezet négyszög mintáit, a hangelnyelő csempéket ezernyi apró lyukkal, amelyek felszívnak minden szót. Élve eltemetett hangok a kis lyukakban a mennyezeten. Úgy éreztem, szédülök. Az agyam üres lett, és ez szokatlan volt, mert a terápiás kezelések alatt mindig rengeteg felszínre hozható és megtárgyalható anyagra bukkantam. Álmok, emlékek, képzett társítások, problémák. De most magányosnak és üresnek éreztem magam. Csupán az egykedvű Strauss lélegzetét hallottam. Furcsán érzem magam, szóltam. Beszélni akar róla?
Ó, milyen kiváló, milyen éles elméjű, és egyáltalában mi az ördögöt csinálok itt, ahol az asszociációmat kis lyukak nyelik el a mennyezeten, és nagy lyukak a kezelőorvosomban? Nem tudom, akarok-e beszélni róla, mondtam.
Ma szokatlanul ellenséges vagyok magával szemben. És akkor elmondtam neki azt, amire gondoltam. Nem láttam, de tudtam, hogy bólogat.
Nehéz megmagyarázni, mondtam. Olyan érzés, mint egyszer-kétszer azelőtt, közvetlenül mielőtt elájultam. Szédülés, minden éles, de a testem hideg és érzéketlen.
Folytassa. Hangjában izgalom villant meg. És mi még? Nem érzem többé a testem. Érzéketlen vagyok. Az az érzésem, hogy Charlie itt van mellettem. A szemem nyitva, ebben biztos vagyok, nyitva van. Igen, tágra nyitva. És mégis kékes-fehér izzást látok a falakon, a mennyezeten, csillogó golyóba gyűlik össze. Ott lóg a levegőben. Fény. A szemembe fúródik, és az agyamba. A szobában minden izzik. Az az érzésem, hogy lebegek, vagy inkább kiterjedek fölfelé és széltében. Nem nézek le, de mégis tudom, hogy a testem itt van a díványon. Hallucináció ez? Charlie, jól érzi magát? Vagy olyasmi, amiről a misztikusok beszélnek? Hallom a hangját, de nem akarok felelni neki. Bosszant, hogy itt van, nem szabad tudomást vennem róla. Passzívnak kell lennem, és engednem, hogy ez, bármi legyen is, fénnyel töltsön el, és felszívjon magába. Mit lát, Charlie? Mi a baj? Fölfelé lebegek, mint a falevél a fölfelé áramló meleg levegőben. Kiterjedek. Testem atomjai elszakadnak egymástól. Könnyebb leszek. Ritkább és nagyobb. Nagyobb. Kirobbanok a napba. Terjedő világegyetem vagyok. Fölfelé úszom egy csendes tengerben. Előbb kicsi vagyok, aztán körülzárom a testemmel a szobát, a házat, a várost, az országot, mindaddig, amíg meg nem látom, ha lenézek, hogy az árnyékom eltakarja a földet. Fény és érzéstelenség. Úszás és kiterjedés időn és téren át. És amikor tudom, hogy mindjárt áttöröm a létezés kérgét, mint a tengerből kiugró repülőhal, érzem a vonzást alulról. Ez bosszant. Le akarom rázni. A mindenséggel való egyesülés határán suttogást hallok a tudat hegyláncainak gerincéről. És az alig érezhető vonzás az alanti, véges és halandó világhoz köt. Lassan, ahogy a hullámok elülnek, táguló szellemem földi méretekre zsugorodik össze. Nem önként, mert jobban szeretném elveszíteni magam, de alulról visszahúz valami önmagamhoz, önmagamba, úgyhogy egyetlen pillanatra megint a díványon vagyok, és tudatom ujjait beleillesztem testem kesztyűjébe. És tudom, hogy megmozdíthatom ezt az ujjat, vagy hunyoríthatok ezzel a szemmel, ha akarok, de nem akarok mozdulni. Nem fogok mozdulni. Várok, és nyitva hagyom magam. Passzívan kitárulok ennek az élménynek, bármit is jelent. Charlie nem akarja, hogy áttörjem az értelem felső kárpitját. Charlie nem akarja tudni, mi rejlik mögötte. Fél, hogy meglátja az Istent, vagy hogy semmit se lát. Amint várakozva fekszem itt, elmúlik a pillanat, amelyben önmagam voltam önmagamban, és ismét elvesztem a testnek vagy az érzékelésnek minden érzetét. Charlie lefelé húz önmagába. Befelé bámulok. Nem látó szemem középpontjába, a vörös foltra, amely sok szirmú virággá változik. Csillogó, örvénylő, villúdzó virággá, amely tudattalanom mélységes mélyében rejlik. Zsugorodom. Nem abban az értelemben, hogy testem atomjai összép szorulnak és jobban összetömörülnek, hanem egyesülnek, amint énem atomjai mikrokozmosszá olvadnak össze. Nagy lesz a hőség, és elviselhetetlen a fény, pokol a pokolban. De nem nézek a fénybe, csak a virágra, amely visszaszorzódik és visszaosztódik, sokból egyé. És egy pillanatra a csillogó virág zsinóron pörgő aranykorongá változik, aztán örvénylő, szivárványos buborékká, és végül megint a barlangban vagyok, ahol minden csendes és sötét. És úszom a nedves labirintusban, kutatok valaki után, aki rám vár, magához ölel, felszív önmagába, hogy elkezdődhessem. A mélységes mélyben ismét látom a fényt, egy nyílást a barlangok legsötétebbikén, most parányi és távoli, fordított távcsövön nézve, ragyogó, vakító, csillogó, és megint a sok szirmú virágot. Örvénylő lótusz, amely a tudattalan bejáratának közelében lebeg. Annak a barlangnak a bejáratánál megtalálom a választ. Ha lesz bátorságom visszamenni és keresztül vergődni rajta a mögötte levő fény barlangjába. Még nem. Félek. Nem az élettől, vagy a haláltól, vagy a semmitől, hanem hogy minden veszendőbe megy, mintha sohasem lettem volna. És ahogy elindulok a nyíláson át, érzem a szorítást magam körül, amely vad, hullámszerű mozgással hajt előre a barlang szája felé. Nagyon szűk. Nem jutok át rajta. És hirtelen nekivág valami a falnak, újra meg újra, és átkényszerít a nyíláson, ahol a fény szétpattanással fenyegeti a szemem. Ismét tudom, hogy a kérgen át betörök az áldott fénybe. Ezt már nem bírom elviselni. Ismeretlen fájdalom, és hideg, és émeigés, és hatalmas zúgás a fejem fölött, mintha ezer szárny csapkodna. Kinyitom az éles fénytől elvakult szemem, levegő után kapkodok, és reszketek, és visítok. Arra tértem magamhoz, hogy egy kéz kitartóan, erősen ráz. Dr. Strauss volt. Hála Istennek, szólt, amikor a szemébe néztem. Aggódtam maga miatt. Megráztam a fejem. Jól vagyok.
Azt hiszem, ennyi elég lesz mára. Fölálltam, és megtántorodtam, de azután visszanyertem a távlatérzékemet. A szoba nagyon kicsinek tűnt. Nem csak mára, mondtam. Nem hiszem, hogy szükségem lenne további kezelésre. Nem akarok többet látni. Izgatott volt, de nem próbált eltéríteni szándékomtól. Vettem a kalapomat, kabátomat és távoztam. És most Platón szavai gúnyolnak az árnyékban, a polcon, a lángok mögött. A barlangi ember azt mondaná róla, hogy fölment és lejött a szeme nélkül. Október 5. Nehéz leülni és legépelni ezt a jelentést, de ha a magnetofon jár, nem tudok gondolkozni. A nap nagy részében egyre halogatom, de tudom, milyen fontos, meg kell tehát csinálnom. Azt mondtam magamnak, addig nincs vacsora, amíg le nem ülsz és nem írsz valamit, akármit. Nimur professzor ma reggel megint hivatott. Szüksége van rám a laborban néhány olyan vizsgálat céljából, amiket azelőtt is csináltak velem. Először arra gondoltam, hogy ez már csak azért is jogos, hiszen még mindig fizetést kapok, és egyébként is fontos, hogy a jelentést teljessé tegyék, de amikor bementem a Beakmanbe és Börttel végigcsináltam az egészet, rájöttem, hogy ez már sok nekem. Az első a papír és ceruza útvesztő volt. Emlékeztem rá, hogy volt azelőtt, amikor megtanultam gyorsan csinálni, és amikor Algernonnal versenyeztem. Megállapítottam, hogy most sokkal tovább tartott a megoldása. Bört a papírért nyúlt, de én nem adtam oda, hanem összetéptem, és a darabokat a papírkosárba dobtam.
Nem, elég az útvesztőből. Zsákutcában vagyok, és kész.
Félt, hogy elrohannok, tehát nyugtatgatott. Jól van, Charlie, ne vegye a szívére.
Hogy érti azt, hogy ne vegyem a szívemre? Nem is tudja, hogy mit érzek.
Nem, de el tudom képzelni. Mindnyájan elég elkeseredettek vagyunk emiatt.
Tartsák meg a részvétüket, és hagyjanak engem békén!
Zavarban volt, s akkor ráeszméltem, hogy nem az ő hibája, és én pocsékul viselkedtem vele. Sajnálom, hogy elfutott a méreg, szóltam. Hogy mennek a dolgok? Befejezte már a disszertációját? Bólintott. Most gépeltettem le. Februárban kapom meg a filozófiai doktori diplomámat.
Derék dolog.
Vállára csaptam, hogy megmutassam, nem haragszom rá.
Csak szorgalmasan. A tudás, hatalom.
Nézze, felejtse el, amit az előbb mondtam. Minden egyebet megteszek, amit akar.
Csak több útvesztőt ne. Ennyi az egész.
Hát, Nimur egy Rorschach-tesztet akar.
Hogy lássa, mi történik odalenn a mélyben? Mire számít?
Valószínűleg izgatottnak látszottam, mert Bört visszakozott. Nem kötelező, maga önként van itt. Ha nem akarja,
dehogy is nem, kezdjük, ossza ki a kártyákat. De ne mondja meg, amire rájön.
Nem is kellett, hogy megmondja. Eleget tudtam a Rorschachról ahhoz, hogy tudjam, nem az számít, amit az ember a lapokban lát, hanem ahogyan reagál rájuk, mint egészre vagy részekre, mozgó vagy csak mozdulatlan figurákra, különös figyelemmel a színes foltokra, vagy ügyet sem vetve rájuk egy csomó ötlettel, vagy csak néhány sablonos válasszal.
Nem érvényes?
Szóltam.
Tudom, hogy mit keres. Tudom, hogy miféle válaszokat vár tőlem, hogy határozott képet alkosson az agyam állapotáról. Mindössze annyit kell tennem.
Várakozóan nézett föl rám.
Mindössze annyit kell tennem.
De ekkor úgy vágott belém, mint az ökölcsapás a halántékomra, hogy nem emlékszem arra, mit kell tennem. Mintha az egészet tisztán láttam volna agyam tábláján, de amikor odafordultam, hogy elolvassam, egy részét már letörölték, és a maradék értelmetlen volt. Először nem akartam elhinni. Rémületemben olyan gyorsan mentem végig a kártyákon, hogy elfulladtam a szavaimtól. Szét akartam tépni a tintafoltokat, hogy fölfedjék magukat. Ezekben a tintafoltokban valahol ott vannak azok a válaszok, amelyeket kis idővel ezelőtt még tudtam. Voltak éppen nem is a tintafoltokban, hanem agyamnak abban a részében, amely alakot és értelmet ad nekik, és az én sajátságaimat vetíti rájuk. És nem tudtam megtenni. Nem emlékeztem rá, mit kell mondanom. Minden üres. Ez egy asszony, mondtam. Térdelve mossa a padlót. Vagyis nem, egy férfi. Kést tart. És ahogy kimondtam, már tudtam, hogy mit mondok, és átkapcsoltam, és más irányba indultam. Két alak húz valamit, mint egy baba. És mindegyik húzza, úgy tűnik, hogy mindjárt széttépik, és nem. Szóval két arc bámul egymásra az ablakon át, és... Lesöpörtem a kártyákat az asztalról, és fölálltam. Nincs több vizsgálat. Elegem van a vizsgálatokból.
Jól van, Charlie. Jól van, abba hagyjuk mára.
Nem csak mára. Nem jövök ide többet. Ha maradt még bennem valami, amire szükségük van, megtalálhatják az előmeneteli jelentésekben. Végeztem az útvesztőkkel. Nem vagyok már kísérleti nyúl. Eleget csináltam. Azt akarom, hogy most már hagyjanak békén.
Rendben van, Charlie. Értem.
Nem, nem érti, mert nem magával történik, és senki sem értheti meg, csak én.
Nem hibáztatom magát. El kell végeznie a munkáját, és meg kell szereznie a doktori diplomát, és... Ó, igen, ne is mondja, tudom, hogy maga nagyrészt ember szeretetből csinálja ezt, de mindamellett élnie kell a saját életét, és mi ketten nem állunk azonos szinten. Fölfelé menet elhagytam a maga emeletét, és elhagyom most is, útban lefelé. És nem hiszem, hogy még egyszer beszállok abba a liftbe. Búcsúzzunk hát el egymástól, itt és most.
Nem gondolja, hogy beszélnie kellene, doktor? Adja át az üdvözletemet mindenkinek, legyen szíves. Egyikükkel sincs kedvem többé találkozni.
Mielőtt bármit mondhatott vagy megállíthatott volna, kint voltam a laborból, beszálltam a liftbe lefelé, és kiléptem a Beakmanből. Utoljára. Október 7. Ma reggel Strauss újra keresett, de nem nyitottam ajtót. Azt akarom, hogy most már hagyjanak békén. Különös érzés fölvenni egy könyvet, amelyet alig néhány hónappal ezelőtt olvasott és élvezte az ember, és fölfedezni, hogy nem emlékszik rá. Milyen csodálatosnak tartottam Miltont. Most, amikor kezembe vettem az elveszett paradicsomot, csak arra emlékeztem, hogy Ádámról és Éváról meg a tudás fájáról szól, de már semmit sem értettem belőle. Fölálltam és behunytam a szemem, és láttam Charlie-t, magamat, 6-7 éves korában, amint az ebédlő asztalnál ül egy tankönyvvel, olvasni tanul, a szavakat ismételgeti anyámmal, aki mellettem ül.
Próbáld újra!
Nézd, Jacket, nézd! Nézd, Jack, fut! Nézd, Jacket, nézd!
Nem! Nem! Nem nézd, Jacket, nézd! Itt az van! Fuss, Jack, fuss!
Sikálástól kimart ujjával odamutat.
Nézd, Jacket, nézd! Nézd, Jack, fut! Fuss, Jack, nézd!
Nem! Nem igyekszel! Csináld újra! Csináld újra! Csináld újra! Csináld újra!
Hagyd békén a fiút, megijesztetted.
Meg kell tanulnia, nagyon lusta, nem figyel.
Fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss.
Lassúbb, mint a többi gyerek, majd idővel.
Normális, nincs semmi baja, csak lusta. Beleverem, amíg meg nem tanulja. Fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss.
És ekkor, ahogy fölnézek az asztalról, úgy tűnik, látom magam Charlie szemével. Az elveszett paradicsomot tartom, és rájövök, hogy két kézre fogva el akarom tépni a táblát, mintha ketté akarnám szakítani a könyvet. Eltéptem a könyvet.
Kiszakítottam egy maréknyi lapot, és odahajítottam a könyvvel együtt a szoba sarkába a törött lemezek közé. Ott hevert, és tépett fehér nyelveit nevetve rám öltögette, mert nem tudtam megérteni azt, amit mond. Meg kell próbálnom megtartani valamennyit abból, amit tanultam. Kérlek, Isten, ne védj el mindent!
Éjszaka rendszerint kimegyek sétálni, bolyongok a városban. Nem tudom miért, hogy arcokat lássak, azt hiszem. Az éjjel nem jutott eszembe, hol lakom. Egy rendőr hozott haza. Az a különös érzésem van, hogy régebben már mindez megtörtént velem, hosszú idővel ezelőtt. Nem szívesen írom le, de állandóan emlékeztetem magam arra, hogy én vagyok az egyetlen a világon, aki le tudja írni, mi történik, ha így fordul a dolog. Járás helyett lebegek a térben. Semmi sem tiszta és éles. Mindent szürke köd borít. Tudom, hogy mi történik velem, de semmit sem tehetek ellene. Sétálok, vagy csak állok a járdán, és nézem a járókelőket. Van, aki rám néz, s van, aki nem. De senki sem szól hozzám. Csak egyik éjszaka lépett hozzám egy ember, és megkérdezte, nem akarok-e egy nőt. Elvitt valahova. $10 kért előre, s én odaadtam neki, de többé nem jött vissza. És akkor eszembe jutott, milyen bolond vagyok. Október 11. Amikor ma reggel hazamentem, Alice-t találtam ott, a díványon aludt. A lakás ki volt takarítva, és először azt hittem, hogy eltévesztettem az ajtót, de aztán láttam, hogy nem nyúlt a szoba sarkában heverő törött lemezekhez, sem az összetépett könyvekhez és kottákhoz. A padló nyikorgott. Alice fölébredt és rám nézett.
Hello,
mondta mosolyogva.
Maga éjjeli bagoly?
Nem bagoly, inkább egy dodógalamb. Egy ütődött dodógalamb. Hogy jutott be?
A tűzátjárón, fél lakásából. Felhívtam, hogy megtudjak magáról valamit, és ő azt mondta, hogy aggódik. Azt mondta, maga furcsán viselkedik, és botrányokat okoz. Úgy döntöttem tehát, itt az ideje, hogy jelentkezzem. Egy kis rendet csináltam, remélem nem haragszik érte.
De haragszom. Nagyon is. Nem óhajtom, hogy bárki ide jöjjön sajnálkozni. A tükörhöz lépett, hogy megfésülködjön. Nem azért vagyok itt, mert magát sajnálom. Azért jöttem, mert magamat sajnálom.
Mit jelentsen ez?
Semmit, mondta, és vállat vont.
Egyszerűen csak van, mint egy vers.
Látni akartam.
Baj van az állatkerttel?
Ó, Charlie, hagyja a mellébeszélést. Eleget vártam, hogy eljöjjön értem. Elhatároztam, hogy én jövök magához.
Miért?
Mert még van idő, és azt magával akarom tölteni.
Ez is egy vers?
Charlie, ne gúnyolódjon.
Nem gúnyolódom, de nem engedhetem meg magamnak, hogy az időmet bárkivel töltsem. Csak annyi van hátra, amennyi magamnak elég.
Nem tudom elhinni, hogy egészen egyedül akar lenni.
Pedig úgy van.
Volt valami közünk egymáshoz, mielőtt elváltak az útjaink. Volt közös témánk, és volt közös tennivalunk. Nem tartott nagyon sokáig, de mégiscsak volt valami. Nézze! Tudtuk, hogy ez bekövetkezhet. Nem volt titok. Én nem mentem el, Charlie, csak vártam. Maga most körülbelül az én szintemen van, igaz?
Körbe-körbe rohangáltam a lakásban. De ez őrültség, nincs mit várni! Magamnak sem merem megengedni, hogy előre gondoljak, csak visszafelé. Néhány hónap, hét nap múlva ki az ördög tudja, visszamegyek a Warrenbe. Oda nem jöhet utánam.
Nem, ismerte el. És valószínűleg meg sem látogatom ott. Ha egyszer a Warrenben lesz, mindent megteszek, hogy elfelejtsem magát. Nem is fogom színlelni az ellenkezőjét. De amíg el nem megy, nincs értelme, hogy bármelyikünk egyedül legyen. Mielőtt szólhattam volna, megcsókolt. Mellettem ült a díványon, fejét a mellemen nyugtatta, és én vártam. De a pánik nem jött. Alice nő volt. De Charlie talán most megérti, hogy Alice nem az anyja.
és nem a húga. A tudás megkönnyebbülésével átestem a krízisen. Fellélegeztem, mert nem volt semmi, ami visszatartson. Most nem kell alakoskodni, mert ez így soha senki mással nem lehetséges. Minden akadály leomlott. Legombolítottam a fonalat, amelyet ő adott, és megtaláltam a labirintusból kivezető utat oda, ahol ő várt. Több volt ez, mint testi szerelem. Nem áltatom magamat azzal, hogy értem a szerelem misztériumát, de ezúttal több volt ez, mint érzékiség. Több, mint egy asszonyi test élvezése. Felemelkedtem a földről. Túl a félelmen és kínlódáson. Része lettem valami önmagamnál nagyobbnak. Felemelkedtem saját agyam sötét zárkájából, hogy részévé legyek valaki másnak. Pontosan úgy, ahogy ezt akkor ott a díványon a kezelés alatt már átéltem. Első lépés volt ez a mindenségbe. Túl a mindenségen. Mert ebben és ezzel egyesültünk, hogy újra teremtsük és örökkévalóvá tegyük az emberi szellemet. Duzzadás és robbanás kifelé, összehúzódás és átalakulás befelé. A lét ritmusa volt. A lélegzésé, a szívdobogásé, a nappalé és az éjszakáé. És testünk ritmusa visszhangot keltett agyamban. Úgy volt, mint akkor ott, abban a különös vízióban. A szürke köd felemelkedett agyamról, és elmémbe fény hasított. Milyen furcsa, hogy a fény vakít. És testemet a tér hatalmas tengere magába fogadta, és alámerítette egy különös keresztségben. Testem remegett az adás vágyától, és az ő teste remegett az elfogadás vágyától. Így szerettük egymást, amíg az éjszaka csendes nappallá változott. És ahogy ott feküdtem vele, tudtam, milyen fontos a testi szerelem. Milyen fontos, hogy egymás karjában fekszünk, adunk és elfogadunk. A mindenség szétrobbant. Minden parányi részecskéje elvált egymástól. Kilódított bennünket a sötét és elhagyatott térbe, örökre elszakítva bennünket egymástól. Gyermeket az anyamétől, barátot a baráttól, egymástól eltávolodva, mindegyikünk a maga útján a társtalan halál céldoboza felé. De ez az ellensúly volt, a kötés és megtartás aktusa. Mint amikor az emberek erősen fogják egymás kezét, hogy a vihar el ne sodorja őket a fedélzetről, hogy ne engedjék magukat elszakítani egymástól, akképpen kovácsolt testünk egy láncszemet az emberi láncba, amely megakadályozza, hogy elsodródjunk a semmibe. És az elalvás előtti pillanatban eszembe jutott, hogy is volt ez féj és köztem. És mosolyogtam. Nem meglepő, hogy könnyűnek éreztem. Csak testi kapcsolat volt. Elisszel misztérium. Fölé hajoltam, és megcsókoltam a szemét. Elisz most mindent tud rólam, és tudomásul veszi a tényt, hogy csak rövid ideig maradhatunk együtt. Beleegyezett, hogy elmegy, amikor elküldöm. Fájdalmas erre gondolni, de ami nekünk jutott, úgy képzelem, több, mint amit más egész életében kapott. Október 14. Fölébredek reggel, és nem tudom, hol vagyok, és mit keresek itt. És akkor megpillantom Eliszt magam mellett, és már emlékszem. Megérzi, ha valami történik velem, és csendesen járkál a lakásban, reggelit készít, kitakarít, vagy elmegy, és magamra hagy, és nem kérdez semmit. Ma este elmentünk egy hangversenyre, de unatkoztam, és ott hagytuk a közepén. Úgy látszik, már nem nagyon tudok odafigyelni.
Azért mentem el, mert emlékeztem, hogy régebben szerettem Stravinskyt, de valahogy most már nem volt türelmem hozzá. Hogy Alice velem van, abban egyedül az a rossz, hogy most úgy érzem, küzdenem kell ez ellen. Szeretném megállítani az időt, befagyasztani magam ezen a szinten, és el nem engedni őt soha többé.